Darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, con i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte, poi a piedi nudi noi, dentro la nostra musica ti ho guardata ridere, sussurrando ho detto: tu stasera, vedi, sei perfetta per me. Dentro la nostra musica ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo, io ti ho aspettato, quanto ti ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me.
Egy mesés délutánra fogjuk Önöket invitálni a Szent István filharmonikusokkal, akik most már több mint 70 éve tesznek azért, hogy folyamatosan egyre izgalmasabb és izgalmasabb programokban vehessünk részt. Szombaton, holnap 18-án este 7 órakor az Óbudai Társaskörben Mesélő Kamarazene, Nemes Egyszerűség címmel fogunk egy koncertet hallani, ahol úgy tűnik, hogy a komoly zene könnyű zenei műfajával találkozhatunk, ha egyáltalán létezik ilyen. Szóval pontosan miről fog szólni ez az este, erről fogom most kérdezni Szolnoki Apollóniát, a Szent István Filharmonikusok művészeti menedzserét. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen.
Ugye most itt Mozart és brit műveivel találkozunk ezen a koncerten, de hogy alakult ki ennek a koncertnek a programja?
Az első és legeslegfontosabb célunk az volt, hogy Stuhler Gyulát, aki a koncertnek a koncertmestere lesz, őt tudjuk vendégül látni, mint művész a zenekarunk élén. És ugye Gyulának igazából a legnagyobb erénye, igazából a pályafutása is voltak éppen erről szól, koncertmesterség, ami nem más, mint egy zenekar élén ülni első hegedűbe, és a karmester munkáját kiegészítvén a zenekart egységgé forrasztja össze, mondhatom így talán a legegyszerűbb szavakkal. Uh-huh. Ez a koncert azért is lesz különleges, és azért is nagyon fontos, hogy Gyulának a személye köré építettük föl a műsort, hogy nem lesz karmester, Gyula lesz maga egy személyben a koncertmester is, és a karmester is, és nyilván az előzetes munkák azok, amik nagyon fontosak egy-egy ilyen koncert esetében, hiszen ő egy kis kamara együttessel, vonósainkkal dolgozik a koncert előtt egy héten át, és mindazt a tudást, amit rendelkezik, a tapasztalatot, a élésnek a finomságait adja át a zenekarnak, ami ugye nagyon-nagyon fontos. Stule Gyuláról azt kell tudni, hogy ő elég fiatalon versenyek sorozatát nyerte meg, mint ifjú hegedűművész, és utána pedig a Lozáni Kamara zenekarnak volt jó 30 évig a koncertmestere. Tehát, hogyha mondhatunk ilyet, akkor a kis ujjában van a szakma, némi túlzással, és ő egyébként tanít is a Lozáni Zeneművészeti Főiskolán, és a tudását egyelőre hát nemzetközi porondon adta át, vagy nemzetközi fiataloknak adta, és nekünk nagyon fontos volt, Száborszky Kálmán művészeti igazgatónak nagyon fontos volt, hogy a Gyula ebből a tudásból valami kis magot is hagyjon itt nekünk, a magyar fiataloknak, a magyar művészeti pályára készülő zenész palántáknak, és ennek egy első kísérlete, vagy egy első akaratlagos megnyilvánulása ez a koncert, amin a Gyulát üdvözölhetjük nagyon nagy örömünkre.
Hogy alakult ki ez a kapcsolat a Szent István Filharmonikusok és Tullai Gyula között? Megkeresték, hogy szeretnének vele együttműködni?
Nyilván Kálmán és Gyula között ez egy ősrégi kapcsolat, tehát ők fiatalkoruktól ismerik egymást, követik egymás pályafutását, és ugye a Szent István Filharmonikusoknak nagyon-nagyon legelsődleges fontos szempontja a saját maga, nagyon rossz szóval élve, menedzselésén kívül a fiataloknak a támogatása. Uh-huh. Tehát Szent István Filharmonikusok maga egy ifjúsági zenekarként indult ezelőtt sok-sok évvel, az idősebb Záborszky Józsefnek a létrehozásával, és ebben nagyon sok munka van, hogy ebből a zenekarból aztán profi zenekar válhatott. A mai napig egyébként a fő vonulat nekünk az, hogy a fiatalokat megszólítsuk, a komoly zenét el tudjuk hozzájuk vinni, lásd a felfedező ifjúsági előadásaink, ami most már 4 kerületben is koncerteket szervez, és elviszi a fiatalokhoz, az iskolásokhoz a programjainkat, illetve vannak bizonyos koncertjeink, ahol fiatalok, akik a zeneművészeti középiskolánkban, a Szent István Zeneművészeti Középiskolának a növendékei, ők beülhetnek egy-egy programunkra, a Műpába, a Vigadóba, a Zeneakadémiára, hogy mint zenészek játszhassanak és tapasztalhassák ennek a szakmának a gyönyörűségeit. És a barátságon és a művészi elismerésen kívül, a Gyula felé és Tullett Gyula felé nem titkolt szándék az, hogy szeretnénk őt is a jövőben, amennyiben az ideje, energiája engedi, az akarat engedi, hogy jöjjön és segítsen ebben a munkában, hogy a nemzetközi porondról azért itt célirányosan a magyar fiatalok is kaphassanak abból a tudásból, aminek ő birtokosa, tehát Kamara zenélésnek a tudását át tudja adni, meg mindazt, ami a zeneiség, ami ő benne van. És én azért örülök ennek a koncertnek a közös munkán túl, mert valami olyan finomságot hallhat a közönség, aki kijön az Óbudai Társas Körbe szombaton, ami nagyon ritka. Tehát a zenei értésnek egy olyan volumenét kaphatjuk meg a Gyulától, amit nagyon-nagyon érdemes meghallgatni, hogy közönség nem is feltétlenül, aki nem ért a zenéhez, nem is feltétlenül tudja megfogalmazni, hogy mi más ezeken a koncerteken, egyszerűen csak azt érzi, hogy ez más, valami nagyon mást kapott. Zene és zene között óriási különbség van, előadó és előadók között is óriási különbség van, és merem állítani, hogy Schuller Gyulának a személyében egy olyan különlegességet kap a magyar közönség, amit nem szabad kihagyni.
Térjünk egy pillanatra még vissza magára a programra, ugye itt Mozart és Benjamin Britten lesz a két főszereplője Schuller Gyula mellett.
Így van. Tehát azért is jó, mert egy kicsit ugye a klasszikus zenéből, ami első hallásra könnyed és magától értetődő Mozartnak a zenéje. Szeretjük hallani, hallgatni, viszont játszani, akik a szakmában vannak, tudják jól, hogy ebben a könnyedségben mennyi sok munka van, és magát a könnyedség mennyire nehéz hitelesen bemutatni, illetve Britten személyébe belejárulunk bizony a modern zenébe, tehát hogy egy ilyen nagyon, és pontosan emiatt izgalmas ez a műsor, mert két nagyon más világba kalauzon elviszel minket, és megmutatja annak a szépségét, illetve a brit modernitását, és szerintem ez a két végét, ez nagyon jól fog állni a koncertnek.
Tehát holnap október 18-án, szombaton este 7 órakor az Óbudai Társaskörben a Szent István Filharmonikusok kamarazenei koncertjét lehet hallani, a műsorban Mozartot és Britent fogjuk hallani, és a koncertmester pedig Stuller Gyula lesz. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Szolnoki Apollónia, aki a Szent István Filharmonikusok művészeti menedzsere, és egy kicsit beavatott minket a koncert rejtelmeibe. Led Zeppelin rajongók, figyelem, a jövő héten a Várkert bazárban Physical Graffiti 50, Led Zeppelin öröksége, és mindezt október 25-én este 7 órakor. De hogy mi fog történni ezen a koncerten, mire számítsanak a Led Zeppelin rajongók, erről fogok most beszélgetni Vörös Gábor basszusgitárossal, szeretettel köszöntöm.
Üdvözlöm a hallgatókat. Ezen a koncerten, hát erre nagyon régóta készülünk, és itt a helyszín is adott volt úgymond, hogy ezt a koncertet létrehozhassuk, az itt nagy színpad, nagy látványát tudunk produkálni, és ezt a lemez, ez egy dupla lemez, tehát ez egy elég hosszú anyag, amit most hát elő szeretnénk adni ezen az estén 25-én, és hát úgy néz ki, hogy a teljes albumot elő fogjuk tudni adni, és egy-két közreműködő vendéggel is lesz díszítve az este.
Igen, lesz itt Petik Ádám a Besodromból, Gyöngyösi Gábor, tehát hogy azért lesznek olyan vendégek, akikre érdemes odafigyelni az együttesen kívül is, de azért ezt a dupla albumot feldolgozni, hát ez egy borzalmas nagy munka.
Így van, nagyon sokat próbálunk erre a estére. Valóban nagyon nehezek a dalok. Egyébként van egy-két dal, amit már korábban is játszottunk, például a Kashmir, amit már régóta repertoárra tűztünk, de most lesz egy-két olyan dal, amit így mindig így kerülgettünk, mert hogy annyira nehéz, annyira mély dalokról van szó, hogy hát így nem volt egyszerű ezt így úgymond bevállalni, de hát most elhatároztuk, hogy na ezt most már megcsináljuk végre.
És hát ugye a Led Zeppelin az máig egy ilyen kult zenekar, tehát hiába egy ilyen 68-as alakulású zenekarról beszélünk, hogyha valaki kedveli a rockot, akkor nem tud elmenni mellette. Tehát máig is olyan számaik vannak, amiket úgy úton útfélen dúdolnak az emberek.
Így van, hát a Led Zeppelin munkássága azért nagyon nagy hatással volt, és mai napig is van a zenét, nem csak azért nézek le, hanem a hasonló vagy ilyesmi zenét szerető embereknek. Úgyhogy mi nagyon örülünk ennek, hogy egyre többen adnak bizalmat, és egyre többen jönnek el a koncertjeinkre. Úgyhogy ez egy jó esőérzés, mert amikor megalakultunk mi 22 évvel ezelőtt, akkor gyakorlatilag csak úgy 4-5-en játszottunk magunknak, és hogy csináltunk egy ilyen emlékkoncertet, vagy hát nem emlékkoncertet, de egy ilyen születésnapi koncertet a Jimmy Page születésnapjára, és aztán ez így nagyon jó fogadtatás volt, meg annyira tetszett, hogy úgy gondoltuk, hogy akkor együtt maradunk, és aztán így szép lassan az évek során ez így épülgetett föl, és egyre többen kezdtek eljönni, úgyhogy most már hál' Istennek már sokszor teltházas koncertjeink vannak.
Emlékszik rá, hogy ön mikor találkozott először a Zeppelinnel?
Igen, emlékszem, hát nem személyesen, sajnos nem volt rá még módom, de a mozikban játszották, hát a 80-as évek elején, vagy 70-es évek végén a Dal ugyanaz, mi a Mara című filmet, és oda az én bátyám vitt el megmutatni, hogy ezt nézd meg ezt a filmet, és hát amikor ezt megnéztem, hát onnantól fogva, hogy így megváltozott bennem valami, és azóta Zeppelin fanatikus vagyok.
És hát ez egészen odáig fajult, hogy 22 éve létrehozták a zenekart, és azóta is működik, és azóta is lehet hallgatni itt Magyarországon is. Most pedig, majd október 25-én este 7 órakor a Várkert Bazárban Physical Graffiti 50, és a teljes dupla album fel fog csendülni, ami azt gondolom, hogy egy hihetetlen teljesítmény, és nem hiszem, hogy ezt túl gyakran meg tudják ismételni máshol a világban.
Hát igen, így van, és igyekszünk azért nem csak a lemezt előadni, két részre lesz bontva az este, úgyhogy ez egy hosszú koncert lesz, valószínűleg 3 órás lesz körülbelül, tehát egy rendes koncertet is elő fogunk adni, illetve ezt a teljes lemezeket is el fogjuk játszani.
Tehát október 25, 19 óra Várkert Bazár. Én kívánok nagyon sok sikert a koncerthez, egy teltházas koncertet, és köszönöm szépen Vörös Gábornak, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen. With a purple umbrella and a 50-cent hand, living, loving, feeling warm. It's cool outside in her age Cadillac. Living, loving, feeling warm. Come on, babe, on the roundabout, right on the miracle round. We all know what the name is, so you better lay your money down.
Teremtésmesék címmel jelent meg nem mostanában, hanem már 2 évvel ezelőtt Laszki János könyve, a Papagájhal titka ezenek a valós címe, és hát nagyon izgalmas ez a könyv, mert hogy gyerekekről szól, teremtésről, illetve hétköznapi életünkről, mesekönyv, meg családi történetek, és hát ami miatt most beszélünk róla, az az, hogy ezt a könyvet most nem csak magyarul, hanem angolul is meg lehet majd vásárolni. Mert a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teremtésvédelmi Kutatóintézete gyakorlatilag egy projektben ennek a könyvnek a fordítását tartotta fontosnak. Hogy pontosan ez a könyv miről szól, és miért fontos az, hogy a teremtésvédelemmel foglalkozzanak a gyerekek, hát erre most egészen bizonyosan választ fog nekünk adni. Laszki János költőíró, ennek a kötetnek a szerzője. Szeretettel köszöntöm.
Szép napot kívánok én is mindenkinek. Igen, ez a teremtésvédelem az ugye feltűnően hasonlít a környezetvédelem szavunkra, és hogyha mondjuk civil alapon a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozzuk, akkor a teremtésvédelemnek a fontossága az ugyanebbe a gondolatmenetbe illeszkedik be, csak egy picit olyan értelemben kiterjesztettebb, hogy ez vonatkozik az emberre, az állatokra, a környezetünkre, a növényekre, tehát tulajdonképpen mindenre, ami körbevesz minket, mert hogyha abból indulunk ki, hogy egy felsőbb intelligencia mindezt egy személy megteremtette szeretetből, ugyanolyan szeretetből az utolsó kicsi muslincát, vagy a mikróbát, mint az embert, akkor ez ránk nézve, akik szintén szeretetből teremtettek vagyunk, hát nagy hatással, vagy nagy felelősséggel is bír, meg hát valamennyire kötelez is, mint egy mondjuk így egy ajándék, hogy legalább mondjuk megköszönöm, vagy hálás vagyok érte, vagy nem ugrok rá rögtön páros lábbal, vagy nem követelek hisztizve egy szebbet, jobbat, másfélét, hanem megpróbálom megérteni, hogy ebből én mit tudok kezdeni a saját életemmel, a máséval, a bennünket körülvevő világgal egyáltalán, és hát teljesen olyan értelme banálisan indul a könyv, hogy egy kisfiút a szülei szeretnének elvinni kirándulni, és hát ő meg nem annyira akar, mert ugye a szobában van videójáték, meg wifi, meg ugye el lehet punnyadni végre, és akkor kint meg elfárad az ember, meg kiizzad, meg büdös lesz, meg piszkos lesz, meg mindenféle váratlan lényekkel fog találkozni, és egyébként is sokkal érdekesebb a virtuális világ, ezt mindenki beláthatja, mint a valódi. És hát akkor különböző cselekkel, például a virág azonosító appal, és hogy vajon mennyi fajta növényt vagy virágot lehet egy nap megismerni és megtalálni, tehát mint valamiféle kozmikus méretű videójátékot értelmezve a természetet. Ugye azért az anyukája ki csalogatja, és akkor a húgával együtt elmennek kirándulni, és mindenféle kincskeresésben lesz részük. És aztán ebből a történetből, ebből a pici történetből indul ki az is, hogy kitágul egy osztálynak, egy iskolai osztálynak, a kisfiú osztályának a méretére maga ez a történet, mert ugye a tanárnő próbálja őket bevezetni a teremtésvédelembe, és attól kezdve, hogy hát elég drasztikus történetek is szóba kerülnek, a nagy szégyen volt mondjuk a dodóknak, ezeknek a teljesen ártalmatlan madaraknak a kipusztítása, ami túlmutat azon, hogy az emberek enni akartak, hanem egy idő után egyszerűen már élvezetből, meg valamiféle ilyen perverz gyilkolási ösztönből pusztították ki ezeket a szegény madarakat, és ez is bennünk van, tehát hogy alapvetően a könyvnek a kérdése az, hogy merre megyünk, vagy a melyik lélek részünkkel, teremtett lélek részünkkel próbálunk azonosulni. Ugyanis azt mondta nekem egy bölcs rabbi, hogy ha megnézzük a teremtésnek a történetét a Bibliában, akkor ott mindig megteremt a Jóisten valamit, és azt mondja, hogy ez jó. Na, ez is jó, a nap, a hold, a csillagok, a föld, a száraz, föld, a tengerek, és így tovább. És amikor megteremti az embert, akkor nem mondja, hogy ez jó. hanem azt mondja, hogy és látta Isten, hogy mindez nagyon jó. Tehát, hogy az egész jó ugyan, de az ember az nem jó, hanem az ember lehet jó. Hogy az ember teremtés társnak, teremtő társnak lett teremtve, és meg vagyunk hívva arra, hogy jól bánjunk a szomszéddal, vagy hogy hasba rúgjuk, hogy agyonnyomjuk a hangját, vagy adjuk élni, hogy jól bánjunk az állatainkkal, vagy megegyük őket, akkor is, ha már nem vagyunk éhesek.
Ugye itt teremtésvédelemről beszélünk, külön ki is emelik ugye a teremtésvédelem és a környezetvédelem fontossága, és nekem nagyon szimpatikus ez a történet azért, mert hogy ebbe benne van az ember. Mert nekem általában a természetvédelemmel az a gondom szokott lenni, hogy kifelejtjük belőle az embert. És lehet, hogy nem véletlen, bár mi is a természet része vagyunk. Szóval, hogy tudjuk ezt úgy a gyerekeinknek megmutatni, a gyerekeinknek, unokáinknak, hogy mi ennek a része vagyunk. És akár központi, akár nem központi, de szerves része mindenképpen, és hogy ön mondta, felelősek vagyunk, de nem csak azért, hogy a természet úgy megmaradjon, mert okos természetvédők szokták mondani, hogy köszöni szépen a természet, majd elboldogul ezzel az egész kócerájjal valahol, amit mi teremtettünk, na de az emberrel mi lesz?
Igen, egy picit sajnos ezek, tehát minden mozgalomnak a jó lendülete mellett vannak túlkapásai, és amikor már a környezetvédő, ugye az emberi fajnak a gyűlöletébe, mint végletbe megy, vagy éppen a környezetvédelemtől megcsömörlött ember magát a környezetet is, tehát hogy azt mondja, hogy nem érdekel, veszem, pusztuljon, nekem van adva, hát tényleg nekem van adva, de felelősséget tartozom érte. Tehát, hogy igen, ez az organikus, ez az egységben látás az alapja az egésznek, és itt egy csomó ilyen good practice, vagy jó gyakorlata, vagy jó ötlet, vagy tipp is benne foglaltatik a történetben, mert ez az iskolai osztály, ez olyan, mint egy bármelyik, tehát nem egy ilyen ideális, szépen középen elválasztott hajú, illatos, csendes, kedves, rendes gyerektársaság, hanem hát ilyen kis büdös, koszos embercsorda, amilyenek vagyunk általában, és persze adják egymásnak az ívet, és azon az alapon, hogy te fiú vagy, én lány vagyok, azon az alapon, hogy ki nyafog, ki hisztizik, ki bunkó, ki ilyen, ki olyan. És hát Klári néni, aki itt a tanár, és próbálja valahogy így elegyengetni a történetet, ő próbálja ezeket szépen azért egy együttműködésnek az irányába mozgatni, és ez a szeretetteljes együttműködés, illetve a másik szükségének a meglátása, tehát, hogy viszek neki ajándékot, vele vagyok, mondjuk, hogy időt töltök X vagy Y nagymamám, a szomszédnak besegítek, tehát, hogy mindenhol meglátni azokat a pontokat, ahol egészen konkrétan meg vagyunk hívva személyesen arra, hogy részesei legyünk a teremtésnek, és a teremtés ugye nem fejeződött be, ahogy erről beszéltem is, hanem nap mint nap a világot újra kell teremteni. Tehát találkozom valakivel, aki beteg, akkor az egy meghívás nekem, hogy vagy segítsek rajta valami módon, kiváltsam a receptjét, vagy meghallgassam, és részt vegyek, ugye részvétnek szoktuk nevezni, vagy részt vegyek a betegségében, amiben nem tudom segíteni, amiben nem tudom, tehát a hordozásában, az emberi részében, hogy igenis fontos a jelenlétem a világban, és persze érthető az igény, hogy már eleget tanultam, már eleget különóráztam, punyadni akarok a szobasarokban, de hogy valamennyire ennél mozgalmasabb, tevékenyebb,